Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az EGRI Fertálymesteri Testület immár ötödik alkalommal szervezett közös imádságot a Dobó téren, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A hagyományos eseményen a testület aktív és korábbi tagjai mellett idén is sok EGRI lakos vett részt. Az imádságot Buda Péter, a fertálymesterek lelkészi alelnöke vezette. A több száz fős jelenlévő közösség együtt kérte a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, az élet védelméért, a családokért, a hivatásokért, valamint a keresztény magyarság megmaradásáért és a világ békéjéért. Nagyböjti imaestet szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Római Katolikus Egyetemi Lelkészsége a Líceum kápolnájában Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A Válaszd az életet mottójú alkalom keresztúttal kezdődött az intézmény udvarán, majd szentmisével folytatódott, amelyet Cáran Bálint érseki titkárt celebrált. Az este során lehetőség nyílt gyónásra és lelki elmélyülésre is. A résztvevők közül többen lelki adoptálást is vállaltak, vagyis 9 hónapon át imádkoznak, egy csak Isten által ismert, még meg nem született gyermekért. A homíliában elhangzott, a nagybőjt középpontjában nem az emberi teljesítmény, hanem Jézus Krisztus áll. Az érseki titkár hangsúlyozta, Isten szeretettel hív kapcsolatba, és a böjt, valamint a lemondás célja, hogy közelebb vigyen bennünket Istenhez, és segítsen felismerni saját életünk igazságát. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén hangsúlyos szerepet kapott Szűz Mária alakja is, aki teljes bizalommal mondott igent Isten akaratára. Példája arra hív, hogy a hívők a bizonytalanságok és nehézségek közepette is bízzanak Istenben. A nagybőjt legfontosabb kérdése nap mint nap ugyanaz. Az ember akar-e Istennel élni, a válasz pedig nem a jövőben, hanem a jelenben kell megszülessen bennünk, hangsúlyozta Cáran Bálint. Muhari Máté egyetemi lelkész a szentmise végén megköszönte a lelki adoptálásba bekapcsolódók bátorságát, és imádságra buzdította a híveket. Az ima esten a Talentum ifjúsági ének és zenekar szolgált. Már több mint 75 milliárd forint értékben érkeztek támogatási kérelmek az energetikai otthonfelújítási programra, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére akár 10 millió forint állami hozzájárulás is igényelhető. Idén 8 milliárd forintos támogatási összeg érhető el kutatási pályázatokra a Horizont programban, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. A programban 2026-ban kutatási programonként 400 millió forint áll rendelkezésre. Március végéig kapják meg az újabb, mintegy 15 milliárd forintos működési támogatást azok a kórházak, amelyeknek lejárt tartozása van. A forrás kizárólag a tartozások rendezésére fordítható. Az ország keleti és nyugati pontjai között 14 Celsius fokos különbség alakult ki csütörtökön délben, derül ki a Hungaromet ZRT bejegyzéséből. Mint írták, mind a hőmérséklet, mind az időjárás jellege szempontjából nagy különbségek alakultak ki az országban a csütörtöki napon. Hozzátették, a Dunántúl nyugati részén nagy területen esett az eső, amelyhez erős széllökések társultak. A hőmérséklet helyenként már csökkenésnek indult a reggelhez mérthez képest is. Eközben a Dunától keletre napos időszakok is előfordultak, és különösen a Tiszántúlon hamisítatlan tavaszt idéző 15 Celsius fok fölötti, néhol közel 20 fokot közelítő hőmérsékletet is mértek. A bejegyzéshez készített infografika szerint Sopronban 3,6 fokot regisztráltak csütörtökön délben, míg a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Turkevén ugyanebben az időpontban 17,9 fokot. Végül a pénteki időjárásról, többnyire erősen felhős, borult idő lesz, de a nyugati-délnyugati megyék kivételével rövid időszakokra szakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet. A Dunántúlon délelőtt még tartós csapadék várható, majd egyrészt megszűnik a csapadék tartós jellege, másrészt a déli órák körül visszavált esőre, záporra. A Dunától keletre inkább záporok alakulnak ki. Az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken a nyugati ország részben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Sokszor mondtam, hogy végleg elmegyek. Már olyan sokszor megírtam a búcsú levelet, de meggondoltam magamat, ha újra láttalak. Megszédített egy szép szavad, és minden így maradt. Az életem, az életed, te írod a szabályt, s én megbocsájtom te neked, ha volt is, ami fájt. Mint sötét ében gyertyalánk, úgy vagyok veled én. De vigyázz, hogyha eloltasz, nem lesz már több fény. Más a kezdet kezdetén. Miért van, ha sok változás, ó, bár csak érteném. Miért van az, hogy ide jössz, hogy aztán elmenjél. Miért van az, hogy gyűlölsz ma, ha tegnap szerettél. Miért van az, hogy minden más, ha nem vagyok veled. És amilyennek akarlak, olyannak képzellek. De álmaimból felriaszt, ha hallom hangodat. S a karácsonyfa díszeket elsöpri egy szavad.
Segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején a második ezer nap című konferenciáról, amely az óvodáskor nevelési sajátosságairól szólt, erről hozunk két előadás részletet, majd kiderül, hogy szombaton jótékonysági futásra várják az érdeklődőket a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ alapításának 50. évfordulója alkalmából. Dr. Fejes Melinda neonatológus és gyermekideggyógyász főorvossal és dr. Ormai Ceciliával, a GYEK intézetvezető főorvosával, a gyermekanesteziológiai és intenzív osztály főosztályvezetőjével beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Műsorunk elején a második ezer nap című konferenciáról Deák Bárdos Mihályt, a Miskolci Sportiskola szakmai vezetőjét idézzük. Téma a sport szerepe az óvodai nevelésben.
Ugye nem csak önkormányzati képviselő vagyok, hanem a Miskolci Sportiskola szakmai vezetője, illetve mellette Európa-bajnok, ötös VB ezüstérmes, négyszeres olimpikon birkózó, illetve középfokú edzői végzettséggel, valamint jelen pillanatban a Testnevelés Egyetem szakedző mesterképzés hallgatója vagyok, és ennek az apropójából hoztam egy pár diát, nem lesz hosszú, ígérem. Ugye az előadás témája erős test, erős lélek, és a sport szerepe az óvodai nevelésben, de először mindenképpen az életkorral összefüggő kifejezéseket kellene. Ugye van a naptári életkor, a relatív életkor, fejlődési életkor, csontéletkor, edzés életkor, általános edzés életkor, specifikus edzés életkor, és itt nekünk a mi szempontunkból az első négy, ami fontos. Ugye a naptári életkor a születéstől eltelt évek, hónapok, napok száma, a relatív életkor az azt jelzi, hogy egy naptári évben született között mennyi időbeli különbség van, ugye például egy január 1-én született gyerek az ugyanabban december 30-én született gyerek között teljes év eltérés mutatkozik, emiatt a fejlődésében is jelentés lehet az eltérés. És ugye itt jön be a fejlődési életkor, ami az egyén állapotát a sérüléséhez képest jelzi. Fizikai fejlődését csontok és izmok izületek állapotából meg lehet határozni, ugyanakkor mentális, értelmi, morális és érzelmi fejlődés viszont egy nagyon nehéz megállapítani. Ugye a Magyar Olimpiai Bizottság csinált egy olyan programot, aminek az a neve, hogy hosszú távú sportolói fejlesztési program. Ezt csak azért hoztam be, hogy az első részben látható az évszámokat, 3 és 6 évet között van az úgynevezett aktív kezdet, amikor nagyon fontos a gyerekek szempontjából az, hogy akár, ugye itt láthatjuk mellett, hogy fizikaiak fejlődjenek, intellektuálisan, illetve az érzelmi fejlődésnek a szakaszait. Az érzelmi fejlődés szakaszaiban például ugye az, hogy az akarat, a cél, a kompetencia, illetve a hűség kifejlődjön, illetve az intellektuálisnál pedig ugye a műveletek előtti szakasz, konkrét műveleti szakasz, illetve formális művelési szakasz, ami az egész sportolói pályafutását befolyásolja, de ez nem csak a sportolókra vonatkozik, hanem minden egyes emberre is. Ugye az előbb említettem, hogy 3-6 évig tart az aktív életkor, most a célok az alapvető mozgásformák megtanulása a gyerekeknek játékos formában, fizikai aktivitás nagyon fontos a gyerekeknek az egészséges fejlődése érdekében, mert ugye sokan emlékszünk rá, hogy mi annak idején azért a játszótereken meg a grundokon nőttünk fel, illetve bicikliztünk, fáramáztunk, ha más nem gyümölcsöt loptunk, de a fáramászás és egyéb fizikai dolgok azok nagyon fontosak a gyereknek a szempontjából, mert akár a kognitív képessége, akár a kondicionális képessége, akár a koordinációs képessége ilyenkor fejlődik. Ugye az aktív kezdet legfontosabb jellemzői, hogy az általános mozgáskészségek fejlődnek. Nagyon kevés sajnos a jelenkorban a szervezet fizikai aktivitás. Ugye a rizikó felfedezését és csökkentését is meg kell tanulni biztonságos környezetben, illetve az aktív mozgás, gazdag környezetet, jól felépített gyermektornával és úszásoktatással lehet kombinálni. Ugye a Magyar Úszó Szövetség kitalálta az Úszó Nemzet programot, amelyben az oldás gyerekek is részt vehetnek, illetve akik a programban nem szerepelnek, azoknak a Miskolci Sportiskola kötelező úszásoktatás révén biztosít lehetőséget. És ugye ami nagyon fontos, hogy a napi fizikai aktivitás hangsúlyosan örömteli feladatokkal, tehát örömét lelje a gyerek a mozgásban, és ne a versenyeztetést, hanem magát a részvételt tartsa fontosnak. Ugye, és akkor itt vannak a javaslatok, ugye a kisgyermekeknek fél óra, míg az óvodásoknak egy óra szervezett fizikai aktivitás ajánlott naponta, az időjárástól függetlenül. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek az alapvető mozgásformáknak a gyakorlására kell fókuszálni. Ugye az előbb következő diában meg fogom mutatni, hogy melyik azok az alapvető mozgásformák, de itt is fel van írva, hogy futások, ugrások, esetleg rúgások, dobások, elkapások szerepeljenek az aktivitás középpontjában. Ezek alapozzák meg a későbbi komplex mozgásokat, illetve hogyha sportoló lesz, akkor az általuk elérhető jó teljesítményt. A gyerekek tudásának és mozgáskészségének megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő feladatot kell tervezni, és ezeket minél több variációban játszatni velük. Most ez egy kicsit itt száraz, de a következő dián megmutatom, hogy miről is szó. És ugye a gyerekek játéka ekkor még ne legyen kompetitív, tehát ne a versengésre épüljön, hanem magában arról, hogy szeressen játszani, és szeressen részt venni ezekben a játékokban a gyerek. És ugye, ami nagyon fontos, hogy biztonságos környezetben végezze ezeket a játékokat, és ezeket a játékokat pedig sokféle felszeléssel, illetve egyéb dolgokkal szélesíthetik magák a felnőttek, azaz önök. És alapvető mozgásformák. Ugye a természetes járások, úszások, mászások, szögdelések. Most a természetes járásokban mit értünk? Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy valaki törpejárásba, óriási járásba tudjon menni, akkor a kúszások, mászások során ugye hasunk kúszva tudunk menni, esetleg hátunk kúszva tudunk menni. Ez nagyon fontos a fejlődésben. Szögdelések. Ugye gyakorló edzőként is sokszor tapasztalom, hogy a gyerekek nem tudok egy lábon szögdelni, vagy az, hogy mondjuk egy lábon legugoljanak, azt meg végképp nem. Tehát ezt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne akár az egy lábon való szögdelés, akár a páros lábon való szögdelés, és ez mind játékos formában, hogy a gyerek ne érezze azt, hogy ez neki feladat, meg ez neki kihívás, hanem igenis játékos formában tudja megcsinálni, illetve ami nagyon fontos, az állatutánzó mozgások. Tehát most jelen pillanatban 8-9-10 éves gyerekeknek tartok edzést, és azért elég nehéz volt rájuk szoktatni azt, hogy mondjuk mackójárásba, pókjárás, rákjárás, már nem mondom, mackójárásba, nyusziugrásba tudjanak közlekedni, mert én úgy gondolom, hogy ez alapvetően hozzátartozik ahhoz, hogy valakinek a mozgáskultúrája, mozgáskoordinációja hogy fejlődik. Ugye, és akkor az általános mozgások után pedig mindenképpen a fogójátékok, sorversenyek és egyéb olyan játékos küzdőfeladatoknak kell helyet kapni. A küzdőfeladat nem azt kell érteni, hogy most birkózzanak egymással, vagy boxoljanak egymással, hanem olyan gyakorlatokat kell bevezetni, mint például az, hogy négy kézláb egymással szembe lemennek, és akkor rá kell csapni a másiknak a tenyerére például, vagy a kézfejére. Vagy, hogyha állásból végzünk, akkor hátra tesszük a kezünket, és rálépünk a másiknak a lábára. Akár adott sípjelre is. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a gyerekek már ebből a korban is megszokják azokat a mozgásformákat, amik később ezekhez a dolgokhoz vezetnek. Ugye le van írva, hogy a koordinációs képesség, kondicionális képesség, illetve kognitív képesség a fejlesztésében, a későbbi fejlesztésében ezek nagyon nagy szerepet játszanak, azzal, hogy mondjuk a gyerek az állatutánzó mozgásoknál a saját testsúlyát tudja vinni, a saját testsúlyát tudja cipelni. Arról már nem beszélek, hogy utána, amikor már eléggé megerősödtek, akkor a lovascsatákat, meg egyéb dolgokat lehet csinálni, de először mindenképpen azt kell hozzá, hogy ezek a úgynevezett természetes mozgások, vagy alapvető mozgások, az elsajátítsák a gyerekek, És aminek még nagyon fontos, hogy ezeket az állatutánzó vagy bármilyen mozgásokat jól sajátítsák el, tehát hogy rosszul tanítjuk meg neki, rosszul mutatjuk meg neki, akkor az berögződik, és ez nagyon nehéz lesz az évek későbbi folyamán ezt kivenni belőlük, úgymond, hogy ne úgy rögtön. Tehát az nagyon nagy szerepe van öröknek is, mint pedagógusoknak, hogy azt jól tanítsák meg az óvodába a gyerekeknek, mert sokszor tapasztaljuk azt, hogy az iskolába érkező gyerekek nem igazán úgy tudnak ezeket a mozgásokat csinálni, ahogy azt kellene. Nagyon fontos ugye a fogójátékok. A fogójátékokban akár kondicionális képességet fejlesztünk, gyorsaságot, előtálló képességet, bármilyen dolgok, csak a gyerek azt gondolja, hogy játszok. Tehát ő ne gondolja azt, hogy ez most feladat, ne gondolja azt, hogy most nekem ezt meg kell csinálni, hanem érezzem jól magam, örömteljen vegyek részt a játékban, és akkor előbb-utóbb pedig már eljutunk arra a szintre, amikor már versengeni fognak egymással, de először ezeket a mozgásformákat meg kell tanulni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, a sorversenyek is. Az, hogy először is tudjanak csapatban szerepelni, tudjanak csapatban gondolkodni, tudjanak egymásért küzdeni, mert nagyon fontos a mai világban is, meg egyébként is, hogy ne csak magamért, hanem másokért is tudjak küzdeni. És ugye a különböző játékos feladatokat elmondtam, hogy nagyon fontos az, hogy kialakuljon a gyerekbe egy küzdőszellem, vagy olyan képesség, amit tud kamatoztatni későbbi a során. Kérdezik tőlem, hogy miért sportoljon a gyerek? És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy nem lesz mindenkiből ilyen sportoló vagy bajnok. Mert nem is kell, hogy mindenkiből az legyen, de a sport folyamán olyan dolgokat tanul meg, amelyet az élete későbbi szakaszában tud kamatoztatni. Gondolok itt küzdeni tudásra, a karakterőre, kitartásra, szorgalomra, minden olyan képességre, ami arra van szükség, hogy az életben el tudjunk állni. És aki sportol valaha, vagy szereti a sportot, az sokkal könnyebben tud alkalmazkodni az élet kihívásaihoz is, mint aki nem sportolt. A mai gyorsuló vagy rohanó világban pedig azért is nagyon fontos a sportnak a szerepe, mert a gyerekeket csak így tudjuk kivenni a képernyők elől. Tehát rengeteg gyereknek, ha sportol is, akkor is csinálja a játékokat a képernyőn, a videójátékokat, a telefonon, stb. De hogyha még nem is biztosítjuk nekik ezt a lehetőséget, hogy tudjanak mozogni, akkor sajnos rossz irányba. Lenne egy kérdésem, ki tudja megmondani, hogy mondjuk 1926, mondjuk a 100% mozgás volt egy embernek, mai, mondjuk 2026-ban, mennyire csökkent le a 100%, mennyire csökkent le, hány százalékot mozgunk most jelen pillanatban? Ahhoz képest, amit 100 évvel ezelőtt. 1%. 1%. Most gondoljunk bele, hogy mondjuk 1926-ban vagy gyalog, vagy biciklivel jártak ki az emberek mondjuk a földekre dolgozni. A gyerek gyalog ment az iskolába, a gyerek gyalog ment mondjuk a mezőre dolgozni, stb. Tehát a mai gyerekek 1%-át nem mozogják annak, amit a 100 évvel ezelőtti gyerekek mozogtak. 1%-a. És ez nagyon brutális szám. És nem véletlenül az, hogy ugye a testtömegindexről, a BMI indexről mindenki hallott, egyre kórosabban vannak elhízva a gyerekek, és aki nem mozog, az sajnos az ilyen is marad. Tehát visszatérve, a mozgás nagyon fontos, és ezt már óvodáskorban el kell kezdeni. Ugye nem véletlenül, hogy vannak olyan sportágak, amelyek az óvodák felé támaszkodnak, ilyen például a birkózás is nálunk volt, a óvodásprogram, amikor a gyerekek meg jelen pillanatban is van olyan, hogy egy órán keresztül egy szakképzett edző nem birkózást, hanem csak általános sportelőkészítő foglalkozást tart a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy különböző járások, ugrások, futások, állatutánzó mozgások, fogójátékok, egyéb dolgok, illetve itt nálunk már bejön a küzdősportnak a szerepe, ugye, hogy egymás ellen kell is olyan dolgokkal küzdeni, amik játékos formában vannak. Ez nagyon jó előkészítő a gyerekeknek, nem véletlen az, hogy a óvodás csoportainkból kijövő gyerekek nem csak a gépkodákat találják meg, hanem elviszik a focisták, elviszik a jégkorongosok, elviszik a egyéb sporták a képviselői. Tehát a gépkodás olyan alapot tud adni ezen a gyerekeknek, amit később tudnak ugye kamatoztatni, illetve az sem véletlen, hogy nálunk heti rendszerességgel tartunk avarás foglalkozásokat, avarás csoportoknak a DVTK gépkodó termében, a Medical Centerben. Ott csütörtökönként csak óvodáskorú gyerekekkel foglalkozunk, akiknek ezeket a dolgokat mutatjuk be, és hál' Istennek elég sokan jöttek már abból a óvodáscsoportból feljebb is. Tehát összefoglalva, én nagyon fontos szerepet szállok, vagy tartok az óvodákban a sportnak, mert ugye arra, hogy a gyerekek később tudjanak akár emocionálisan, akár a kognitív képességét fejleszteni, nagyon-nagyon ráfér a mai gyerekekre, és a mozgásszegény életmódunkban pedig ugye a mozgásnak a újra elindítása, vagy újra pozicionálása nagyon fontos.
Az elmúlt percekben Deák Berdos Mihályt, a Miskolci Sportiskola szakmai vezetőjét hallották. Folytatásban Szaniszló Lászlót, a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjét hallhatják.
A pedagógiai tájékoztatás területén mi is szervezünk szakmai fórumokat, műhelyeket és konferenciákat. Tavaly augusztusban a Vármegyei Szakmai Tanítő Konferencián tájékoztattuk a pedagógusokat többek között a megújult óvodai nevelés országos alapprogramjához kötődő tennivalókról, fókuszba helyezve a fejlesztő tevékenységet. És most önök tudják meg először, hogy 2026. április 23-án 14 órai kezdette a tavaszi pedagógiai napjaink óvodai szakmai délutánján, ezeken az előadásokon lehet részt venni. Tisztelettel hívok és szeretettel várok minden kedves érdeklődőt. A teljes és részletes program az hamarosan publikálásra kerül a honlapunkon is, és természetesen ezzel egy időben küldjük a meghívót az intézménynek. A pedagógiai tájékoztatáshoz tartoznak kiadványaink is. A Vármegyei eseménynaptárat havi rendszerességgel küldjük intézményeinknek. Az eseménynaptárban megadjuk az adott hónap vonatkozásában tervezett műhelyfoglalkozásokat, bázis intézményi programokat és tájékoztató előadásokat. A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ tanítói és óvodapedagógus szaktanácsolai munkaközössége 2025 elején kiadott egy óvoda-iskola átmenet szakmai anyagot és jó gyakorlat gyűjteményt, annak érdekében, hogy segítség támogassák a kollégákat a sikeres óvoda-iskola átmenet megvalósításában. A szakmai anyag összefoglalja az iskola érettség kritériumait, bemutatja, milyen feladatai vannak az óvodaiskola átmenet sikeresség érdekében az óvodapedagógusoknak, tanítóknak, elemzi az iskola kezdés pszichológiai hátterét, bemutatja azokat a mérési eljárásokat, amelyek segítségével teljesebb képet kapunk a gyermek fejlettségéről, valamint tartalmaz néhány valóban jól működő jó gyakorlatot. A fél éven telefonikus formában kiadott hírlevelünk célja, hogy hasznos tájékoztatást adjunk a köznevelési intézmények részére, hogy felkeltsük a pedagógiai szakmai szolgáltatás egyes területe iránti érdeklődést, hogy a Vármegye köznevelési intézményében dolgozó pedagógusok aktuális új információkhoz jussanak. Az őszi számban például cikkeztünk az óvodaiskola átmenet segítéséről, és már elkezdtük szerkeszteni a tavaszi lapszámot, érdemes lesz majd azt is elolvasni. A hatósági eljárásaink során is megvalósítjuk a hátránykompenzációt. A tavalyi évben például 1866 kérelem érkezett hozzánk a tankötelezettség halasztására vonatkozóan, amivel 1831-et támogattunk. Ezek a gyerekek maradhattak még egy évet az óvodában, hogy az óvoda pedagógusok a szükséges fejlesztésekkel jobban megalapozzák iskolai éveiket. Ez a szám évről évre növekszik, most 1984 gyermek ügye van nálunk. Van azért ellenpélda is, néhány gyermek idő előtt kinövi az óvodát, az ő eredetüket szem előtt tartva, amikor lehetővé tesszük, hogy korábban kezdjék meg iskolai pályafutásokat. A köznevelés középpontjában elsősorban a gyermek áll, az ő érdekeit, igényeit nézzük. Beszélnem kell arról, hogy több ezer hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását segítette az esélyteremtő óvoda projekt. Az oktatási hivatal 560 óvodával és 1100 óvodapedagógussal működött együtt 4 éven át, annak érdekében, hogy az intézmények minél eredményesebbek legyenek a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek nevelésében, és ezzel megalapozzák később iskolai sikerességüket. Létrehoztunk egy olyan intézményhálózatot, amelynek tagjai az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák, és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni. Az esélyteremtés a köznevelési projekt kiemelt célja volt a befogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli iskola elhagyás és lemorzsolt óvodás kezelése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatása és munkaerőpiaci esélyének növelése, a társadalmi beilleszkedésének elősegítése, és ezáltal a köznevelési rendszer méltányosságának, valamint a gazdaság versenyképességének a nevelése. Mindkét projektünknek a szakmai eredményei, hasznosítható anyagai hozzáférhetőek a hivatal honlapján, ajánlom figyelmükbe, és természetesen készülünk a projektek folytatására. Várhatóan még az idén kiírásra kerül az esélyteremtő óvodai programok intézményi támogatására vonatkozó pályázat, amelynek megvalósításával folytatjuk tudjuk a korábbi koncepciókat. Hogy a kitűzött célok fontossága találtam, aztán elárulom, hogy az oktatási hivatalban idén tavasszal megalakult az esélyteremtési munkacsoport, amelynek létrejötte és célja illeszkednek az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-2030 dokumentumban célként megjelölt méltányos korszerű nemzeti köznevelés kialakításához vezető méltányos, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő köznevelés specifikus célhoz rendelhető 3 beavatkozási irányhoz. Végezetül megmutatom, hogy a megújult pedagógus továbbképzési rendszerben jelenleg a következő hátránykompenzációt is szolgáló lehetőségek vannak. Az idő rövidsége miatt ezeket már nem részletezem, de a teljes képzési lista elérhető a hivatal honlapján a továbbképzés, pedagógus továbbképzések, nyilvántartás útvonalon, ahol az egyes képzéseket kiválasztott tanulmányozható a pedagógus továbbképzési program rövid tartalma, indokoltsága, szükségszerűsége. Kívánom, hogy mindenki találja meg itt számára a legmegfelelőbbet, és az kerüljön is be a következő nevelési év programjába. Zárszóként ajánlom magamat és a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központot, honlapunkon minden lényeges információ megtalálható rólunk és a tevékenységünkről. Aki nem szeretné ezt a hosszú címet megígézni, elég annyit tud, oktatás.hu, innen kettő kattintásra vagyunk. A köznevelés menü első pontja a pedagógiai oktatási központok, ott pedig ABC rendben könnyű megtalálni a Miskolcit.
Az elmúlt percekben Szaniszló Lászlót, a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjét idéztük. Most zenélünk, majd a Gyermekegészségügyi Központ alapításának 50. évfordulója alkalmából szervezett futásra, jótékonysági futásra hívunk meg mindenkit. Melinda, neonatológus és gyermekideggyógyász főorvossal, és dr. Ormai Ceciliával, a GYEK intézetvezető főorvosával, a gyermekanesteziológiai és intenzív osztály főosztályvezetőjével beszélgetünk. 50 éves a GYEK Miskolcon, és ezzel kapcsolatban beszélgetek stúdió vendégeimmel, akiket sok szeretettel köszöntöm. Köszöntöm önöket.
Mi is köszöntjük, és a hallgatókat is.
Mi is köszöntjük a hallgatókat, és örülünk, hogy beszélgethetünk.
Már elkezdődött ez az ünnepség sorozat, mondhatjuk, hogy nagyon sok program lesz ebben. Hogyan is kezdték az ünneplést?
Amikor tavaly realizálódott bennem, hogy lassan 50 éves lesz a GYEK, akkor már több gondolat is csirának indult a fejemben, hogy hogyan kellene megünnepelni ezt a fél évszázados eseményt, és biztos voltam benne, hogy több programot is kell majd szerveznünk. Tehát nyilván az, hogy egy tudományos konferencia legyen benne, ez az alapkérdés volt, ezt majd novemberben fogjuk megszervezni. És akkor hát a fejes doktornő kolléganőm pont megkeresett tavaly ősszel, hogy mi lenne, hogyha egy futóversenyt szerveznénk a GYEK javára, egy jótékonysági futóversenyt, és hát rögtön adta magát az ötlet, hogy hát akkor ezt ne tavaly szervezzük meg, hanem toljuk át erre a tavaszra. Könnyebb is megszervezni, talán jobb lesz az idő. Idő lesz jobban hirdetni, készülni rá, a csapatokat alkotni, és minden egyéb rá hangolódást megtenni, úgyhogy így átolódott ez az idén tavaszra. De amúgy a múlt héten már elkezdtük egy vesevilágnapi megemlékezéssel a Pannonhalmi Múzeumban, ott is nagyon sok érdeklődő volt, beszélhettünk a vese működésről, a vese betegségekről, hogyan óvjuk a vesénket, tudományos előadásokkal is egy tárlatvezetéssel zárult, úgyhogy ez is nagyon jól sikerült program volt, de tervezünk még gyereknapi programot a gyereknap, mert hát a GYEK nem lehet gyerek nélkül, meg gyereknapi program nélkül. Rajzpályázatot, novellaíró pályázatot hirdetünk, úgyhogy még hosszú ez az év, és bármi ötlet jön, még azzal kiegészülhet ez a jubileumi év, állunk elébe.
Említette az előbb főorvosnő ezt a futóra versenyt, ez már én évek óta tervezem, hogy ez egy olyan rendezvény, egy sportrendezvény mindig összehozza az embereket, és akkor jobban meg tudnak minket is ismerni, közben élményt is adunk, és természetesen fontos a jótékonysági része, mert egy egészségügyben mindig van olyan, amire el tudjuk költeni az összegyűlt összegeket, és igyekszünk olyan sokrétű programot nyújtani, hogy gyakorlatilag az óvodásoktól az idősekig mindenki megtalálja a neki megfelelő futóprogramot, részt vehetnek egészségpont vizsgálatokon is, ilyen szűrővizsgálatokon, és még a kutyásoknak is nyújtunk egy olyan rendezvényt, hogy kutyásfutás együtt 5 kilométert lehet akadályokkal megtenni, és természetesen mindenki, aki teljesíti a távokat, azért kap egy érmet. Ezen kívül az első, második, harmadikat külön fogjuk jutalmazni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel ezen a rendezvényen.
Ez március 28-án lesz szombaton. Igen. Hánykor kezdődik a program, és meddig tart?
Hát úgy van, hogy 7 órától leszünk ott, és még helyszínen is lehet regisztrálni, de a megnyitó az 9 órakor lesz. Lesz egy bemelegítés, és akkor utána indulnak, tehát természetesen először a hosszú futamok indulnak, mert hogy lesz a GEG50, ami 10 fős csapatokból áll, és fejenként 5 kilométert kell lefutniuk, de ezen kívül van 40, 20, 10 kilométeres, 5 kilométeres táv is, amit férfi, nő is lefuthat, illetve külön a gyerekfutamok, amik egy akadálymentes pályán történnek meg, ovisoknak 400, a kisiskolásoknak 800, és akkor a felsősöknek 1200 méter távolságban. És ezen kívül van egy úgynevezett jótékonysági futam, a kenguru lépés, ami 1200 méter, és akár babakocsival is, vagy a gyerekkel együtt végig lehet teljesíteni, nem baj, ha nem fut csak gyalogol. Tehát ezeket lehet lefutni, legyalogolni, kinek hogy sikerül, és emellett lesznek a gyerekeknek ilyen szórakoztató programok is közben.
A helyszín a helyszínen. Lesz, ott lesz a helyszín, a futás is például a kórház területén
nem
lesz?
A kórház, nem. Ez a Sajóbábonyban lesz, az ipari park területén, mert én nagyon sok helyszínt megnéztem, Miskolcon szerettük volna elsősorban ezt lerendezni, de az a baj, hogy vagy nem fér el sok ember, vagy nincs parkoló, vagy pedig nagyon nagy rendőri biztosítás kellene. Na most itt többnyire erdőben lesznek a futások, ahol kell ugyan biztosítás, de nem kell utakat lezárni, és sok bizonyos szempontból biztonságosabb. Úgyhogy azért gondoltunk erre a helyre.
Mondjuk el a pontos címet, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, akkor jelentkezzen és menjen el a helyszínre.
Hát ez a Sajóbábony ipari park, rendezvényház és park, és a versenykiírást a Maraton Klub Miskolc oldalán megtalálják, nevezni is lehet, mármint előre nevezni, és a részleteket többek között a Sok Kis Kéz Alapítványnak a honlapján megtalálják pontos részleteit, és természetesen raktunk ki plakátokat, ha valaki megfordul addig a gyekben, ott is minden a GPS ponttól a helyszínek a pontos leírásáig minden megtalálható rajta.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Éves tehát a Gyermekegészségügyi Központ Miskolcon. Próbáljuk meg áttekinteni a legfontosabb állomásokat, vagy miket emelnének ki ebből az 50 évből. Először is az országban mennyire egyedülálló, vagy mennyire volt első a gyek így ilyen szempontból?
Hát itt a múlt idővel egy kicsit vitatkozni, mert hogy még mindig az első között van a gyerek. Tehát méreteit tekintve az országnak a második legnagyobb gyerekkórháza, a Heinpál az első, és mi vagyunk a második. Egy 321 néhány ágyas kórházról beszélünk, ahol bármilyen betegséggel fordulhatnak meg itt gyerekek, és a profil terén pedig a legszélesebbek vagyunk az országban. A lehető legszélesebbek. Tehát itt mind a sebészeti ellátás, mind pedig a neonatológiai ellátás, mind a rehabilitáció, mind a hematológiai betegeknek az ellátása egy épületben megtörténhet. Gyakorlatilag a szívsebészeti beavatkozásokat, illetve az agytumorműtéteket szoktuk elküldeni másik intézetbe, de égéstől kezdve, ami szintén csak két központ van az országban, az egyik mi vagyunk, tényleg a legszélesebb repertoárral mi bírunk az országban. Az, hogy ez kialakulhatott, ehhez azért nem kellett 50 év, mert már elég széles spektrummal indult annak idején. A Velkei professzor úr jóvoltából ő állított rá szakembereket egy-egy profilra, akiknek az volt a feladata, hogy mind a profiljukat műveljék magas szinten, mind pedig képezzék az utó, tehát a többi szakembert, és ezeket meg is tették, mindenki helytállt a maga területén, úgyhogy országos szinten magas tudományos elismeréssel bíró emberek álltak a gyereknek a osztályvezetőiként az élen. És hát ez nyilván a betegellátás struktúrája sokat változott 50 év alatt. Most már teljesen más preferenciák vannak, mindenki minél hamarabb és minél teljesebb diagnózissal akar távozni. Na hát ennek azért nagyon nehéz megfelelni. Vannak nyilván nekünk is nehézségeink, mert nálunk is hosszú egy-egy profilnál a várakozási idő, de ezek elvileg azért nem is sürgető eszközigényes vizsgálatok, hanem ezekkel tényleg lehet várni, illetve a házi orvosoknak lenne talán nagyobb feladata a kivizsgálás terén, amit el kellene indítaniuk, el is indítja némelyikük, de néha ez nehézségekbe ütközik. Tehát nagyon összetett feladat kell megfelelni, aki itt dolgozik minden profilnak. Tehát a járóbetegellátásba is és a fekvőbetegellátásba is részt kell venni mindenkinek.
Én annyit szeretnék hozzátenni, tehát ugye igaz, hogy 50 éves a gyek épülete, de ez nem volt előzmények nélkül. Tehát Miskolcon volt városi kórház, volt megyei gyerekosztály, és ezek voltak a fő elődök, és az egyikből nőtt ki a későbbi koraszülött osztály, illetve most az újszülött intenzív osztály, a másikból a nagy gyek, de mind a két helyen elhivatott, nagyon komoly szakemberek dolgoztak, és például a koraszülött osztály volt az, aki szerintem hamarabb megszervezte a koraszülött szállítást, mint az országban máshol, tehát 68-ban indultak az újszülött intenzív osztályok, és eleinte még nővérek szállították úgy, hogy mózes kosárba, melegvizes palackkal a babákat, ami később lett kis inkubátor, majd kis lélegeztetőgép, majd először ugye Miskolcon orvosos szállítás 93-tól, utána lett az országosan kötelező koraszülött meg újszülött mentés szállítás, ami ugyan nem a megyei kórház alkalmazottja, de gyakorlatilag mi csináljuk ugyanúgy ezt is, mint ahogy hozzátartozik a gyekhez a gyerekmentő is, amit pedig a gyeknek a dolgozói végeznek, és azonnal indulásra kész, és az megye bármelyik részéről elhozzák a beteg gyerekeket. Tehát ez is hozzátartozik a mi profilunkhoz mindenféleképpen.
A vármegye az ellátási területük?
Igen, tehát a vármegye az alapállapotában mindenkinek mi vagyunk a ellátandó osztálya, vagy helyszíne. Ezen kívül még Heves megyéből a intenzív ellátást igénylő betegeket várjuk, illetve az égés, mint ahogy mondtam, az országos lefedettség, bár honnan jöhet a Betesda Gyermek Kórház a másik központ, velük szoros a kapcsolat, és meg tudunk egyezni, hogy melyik beteget hogy kilássa el, illetve most volt egy légtechnikai szűrőcsere, és akkor kisegítjük egymást, hogyha erről szó van, illetve a onkohematológia téren mindenképpen országos központ a miénk.
Hány munkatársuk van, mekkora a csapat?
Ezt nagyon nehéz megválaszolni, mert vannak félállásban dolgozók, vannak negyedállásban dolgozók, vannak heti egy napban dolgozók, úgyhogy ezt én már többször megpróbáltam kiszámolni, hogy körülbelül mennyire jön ki, vagy hogyha mindenkit úgy számolnék, mint hogyha 40 órában lenne, akkor hány 40 órás van? Tehát erre azért pontos választ nem tudok adni, meg más nyilván az orvos és más a szakdolgozói létszám. Az orvos létszám nem szokott nagyon változni, a szakdolgozók között van rotáció, illetve bár országos szinten szerintem itt sem sok, de egy 500 fővel azért számolunk a gyekbe.
Mekkora a kapacitás? Tehát hány embert látnak el, és egy évben hány gyermeket látnak el?
Hát ez is egy nehéz feladat, ezt kiszámolni, de ezt én is megtettem, úgyhogy azt mindenképpen mondom, hogy aki ide beteszi a lábát, és a sürgősségi részlegen megfordul, az naponta 160 beteg. Úgyhogy és irdatlan igen. mennyiség, ezen kívül ugye még a járóbetegellátásban résztvevőket nem is számoltam hozzá, akik minden nap több százan bejönnek a gyekbe, úgyhogy mindenképpen azért ezek ijesztő számok, illetve meghökkentő számok bárki számára. A fekvőbeteg ellátás az ingadozó, mondom ezen a 301 néhány ágyon, mert ugye van, amelyik néhány szünetel, vagy mennyire telítettek, anyaágyak beleszámolódnak-e, stb. Erre sem teljesen egyértelmű mindig a válasz, de gyakorlatilag a majd, hogy nem teljes kihasználtságban működik a ház.
Hát még azt elmondanám, hogy ahol én dolgozom az újszülött intenzív osztályon, az az országban gyakorlatilag az egyik legnagyobb, vagy ha nem is a legnagyobb újszülött intenzív osztály, 30 intenzív ágyal, ami máshol is elég sok, és van még nekünk a javuló újszülöttek, vagy koraszülötteknek egy 15 ágy, és ezen kívül ellátunk évente közel 3600 újszülöttet, akik nem feltétlenül kerülnek át hozzánk, de egészséges újszülötteket, de nekik is lehetnek kisebb-nagyobb problémáik. Tehát ez mind a mi osztályunkhoz tartozik, és az újszülött intenzív osztályon körülbelül 400 gyerek fordul meg évente, ugye a fél kilóstól a 5 kilósig mindenféle méretben és mindenféle betegséggel.
Itt születnek a legtöbben az országban. Igen. Egyébként, tehát ez hiába egy vármegyei kórház, azt gondolná az ember, hogy van azért, aki ennél többet, de nincs.
Gondolom az inkubátor is önökhöz tartozik, ami a kórház előtt van kitéve, a Csillagpont kórház előtt, az mennyire kihasznált, vagy használják egy évben hány gyermeket?
Ez úgy van, hogy az ugye azoknak a anyáknak van kitéve, aki valamilyen nem tud gondoskodni a gyerekéről, de nem akarja eldobni magától, és akkor ez csipogott a portán. Hát szerintem évente maximum egy gyerek szokott benne lenni, de az is egyel több a semminél, mert jobb, mint amikor letették a tizemeletes mellé, a szemetes mellé a kisbabát, mert olyan is volt. Tehát inkább tegye be oda, és akkor könnyebben találnak neki családot, mert nem szoktak nyomozni az anyuka után. Tehát nem, ez nem azért van kitéve, hogy ki legyen használva, hanem azért, hogy életet mentsen. Az a neve, hogy életmentő inkubátor.
Tehát ide azok teszik be a gyereküket, aki lemond róla.
Nem akar.
Más mondott a felolvasni ezelőbb véletlenül, tehát erről lemond és nem fogja visszakérni.
Igen.
Azok igen, tudnak néztelenül beletenni oda egy gyereket.
Igen.
Mire van szükségük? A hallgatóink tudnak, hogyan segítsenek azon túl, hogy elmennek futni például egy jótékonysági futásra, mert nagyon sok civil szervezet és nagyon sok önkéntes is önök mellé áll és segíti a munkájukat, mert látja, hogy egy hihetetlen fontos dolog, amit csinálnak. De mégis mire van szükségük, ha valaki tud, hogyan segítsen?
Hát most elsősorban ugye az újszülött intenzív osztályra szeretnénk beszerezni ilyen nagyobb értékű eszközt, de az az igazság, hogy azt ugye egyénenként nem biztos, hogy tudnák segíteni, de mindenféle támogatás nagyon hasznos lenne, mert az újszülött intenzív ellátás az ugye nagyon drága. Nagyon sok eszközre van szükség, mindegyik sokba kerül, és ezért szeretnénk, hogy több minden összegyűjjön, mert egyébként az ilyen kényelmi dolgokat rendszeresen megkapjuk. Tehát ami a kell a kisbabáknak, puhatakaró, a babáknak az a korip, úgy mondjuk ez a kis, amit megfogdoshatnak, és minden kisbaba kap, azokat általában szintén adományból megkapjuk. Tehát ilyen esetekben olyan eszközöket szoktunk venni, amiből vagy már régebbi és muszáj újítani, tehát nem feltétlenül inkubátort, mert az van, tehát vagy lélegeztetőgépet, vagy olyan készülékeket, ami az ellenőrzésüket segíti a babáknak, van ilyen agyi vizsgáló, vagy agyi ellenőrző készülék is, amikre szükségünk lenne, és hát majd meglátjuk, hogy sikerül ez a futás, hogy tulajdonképpen mire telik, és akkor erről majd később beszámolunk.
A hallgatókat, ha lehet, több dologra tudnék biztatni. Az egyik az, hogy jöjjenek el a futóversenyre, mert egy közösség hogy mutassa meg magát, hogy kikből áll, milyen összetartó erő van a gyekben. Ez az egyik, ezt a cél szolgálja. Az anyagi oldala az jelen állapotban teljesen mellékes. Tehát itt ezt mi magunk miatt szervezzük, a magunk örömére elsősorban, ahogy közösséget építsünk, és hogy megmutassuk magunkat, hogy itt vagyunk és ünnepelhessünk. És amit viszont minden beteg gyerek és a szülője megtehet, és azt én, hogyha itt mondhatom, az, hogy legyen türelemmel velünk, és az ellátás során tanúsítson megértést és türelmet. Nincs annál rosszabb, mint amikor a Facebookon az ember olvassa az elégedetlen szülőknek az ilyen-olyan koholt, vagy valós, vagy nem valós megjegyzéseit. Ennek nem a Facebook az oldala, nem az a helye. Jöjjön, álljon elénk, mondja el a panaszát, és akkor azt orvosolni fogjuk, de ez a hátulról jövő teljesen méltatlan és sokszor igaztalan vádaskodás, ez a legrosszabb. Úgyhogy ettől őrizkedjenek, ezt erre nem vagyunk vevők, és nem is vezet sehova sem, viszont az építő jellegű javaslatokat, felajánlásokat bármikor szívesen veszük, és élni fogunk vele.
És reméljük, hogy ez a futás is arra alkalmas lesz, hogy jobban megismerjenek minket, és jobban elfogadjanak, hogy később könnyebben tudjunk kommunikálni.
Mondjuk el még egyszer akkor az időpontot és a helyszínt, tehát ennek a szombati
ez futásnak. Március 28-án szombaton 7 órakor kezdődik, ha még regisztrálni is kell. A megnyitó 9 órakor lesz Sajó Bábonyban, az Ipari Park rendezvényházban és parkban. Onnan indul minden futam, és a helyszínen is lehet nevezni, hogyha valaki szeretne eljönni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, amit végeznek. Nekem is 3 gyermekem van is nem rendszeres, de sokszor jártam már önöknél, és én nagyon elégedett vagyok. Köszönöm szépen.
Köszönjük,
és köszönjük szépen a lehetőséget.
Fért mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb a 2000 nap című konferenciáról hoztunk 2 előadás részletet, majd a Miskolci GYEK, azaz Gyermekegészségügyi Központ alapításának 50. évfordulója alkalmából szervezett programokról, elsősorban a március 28-ai jótékonysági futásról beszélgettünk dr. Fejes Melinda neonatológus és gyermekideggyógyász főorvossal, illetve dr. Ormai Ceciliával, a GYEK intézetvezető főorvosával. Én búcsúzom önöktől, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!